91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna számít a Vatikán és minden nemzetközi partner segítségére, hogy kiszabadítsák a még mindig orosz fogságban lévő több ezer ukránt, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalain. Eddig 3767 ukrán férfit és nőt sikerült fogolycserével hazavinni. Szinte mindenki közülük hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelt, Oroszország több ezer ember tart jogellenesen fogva, és nem hagyott fel az ukrán gyermekek elhurcolásával sem, írta Volodymyr Zelenszky. Az amerikai védelmi miniszter az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze az Egyesült Államok támogatását, és tárgyalásokat folytasson magasrangú ukrán tisztviselőkkel. Lloyd Austin, a Pentagon vezetője a CNN amerikai hírtelevízió szerint Kijevben találkozik Volodymyr Zelenszky elnökkel és Rustem Umerov védelmi miniszterrel is. A felek várhatóan megvitatják Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét, amely az első pontja Zelenszky győzelmi tervének. A dél-koreai hatóságok az észak-koreai hadsereg katonáinak a háborúban való megjelenésükre adott válaszlépésként tárgyalni kezdtek arról, hogy segédszemélyzetet küldenének Ukrajnába, írja az orosz TASZ hírügynökség. Dél-Korea állítólag fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy egy külön hírszerzőtisztekből és az észak-koreai katonai taktikával foglalkozó szakemberekből álló kontingenst küldjenek Ukrajnába. A szakértők a kihallgatásokban vennének részt, illetve fordító munkát végeznének. A szöuli külügyminisztérium bekérette a dél-koreai orosz nagykövetet és tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Oroszország észak-koreai katonákat vett be az Ukrajn ellen vívott háborújában. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban cáfolta az észak-koreai katonák megjelenését az orosz hadseregben. Robert Fico szlovák kormányfő Komáromba látogat kedden, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Alexander Vučić szerb államfővel találkozik. Ez az alkalom különösen fontos, ugyanis a szlovák miniszterelnök ellen májusban merényletet követtek el, és ez lesz az első hivatalos találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között az incidens óta. A megbeszélések középpontjában az Európai Unió külső határainak védelme, különösen a balkáni útvonalon keresztül érkező esetleges migrációs hullámok megfékezése áll. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették a magyarországi zsidó közösség mindennapjait érintő problémákat, és megbeszélték a konkrét megoldási lehetőségeket, illetve a kormány lehetőségeit a közösség további támogatására. Elhangzott, a magyarországi zsidóság nagyra értékeli, ahogyan a kormány Izrael és a zsidó nép irányába viseltetik, valamint hogy itt nyugalom és béke van, minden felekezet és népcsoport tagjai biztonságban élhetnek. Fiatalokra csapott le a terrorelhárítási központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án az 56-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett 6 fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft és hatástalanított fegyvereket. Egy zavart állapotú mongol állampolgárságú férfi minden előzmény nélkül megszúrt egy jordániai utast a Tokaj Intercity-n Szerencsen, közölte a Borsodobó-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Janasóczki Attila elmondta, tette utána a mongol férfi öngyilkossággal fenyegetőzött, de a főkapitányság munkatársainak sikerült ártalmatlanná tenniük a támadót, akit pszichiátriára szállítottak. A jordániai utas a támadásban könnyebben sérült. Közel négyszeresére emeli a kormány a rövid távú lakáskiadás általányadóját Budapesten, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azaz lakószobánként a jelenlegi rendkívül alacsony 38.400 forintról 150.000-re emelkedik, de a szigorítás a vidéki településeket semmilyen módon nem érinti. 2025-ben és 26-ban pedig nem lehet új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövid távú lakáskiadás céljából a fővárosban. Decemberig újabb 125.000 diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, fűzte hozzá. Központosítják az állami kórházak informatikai rendszereit, írta a Népszava. Akár fél évig is eltarthat a folyamat, amíg átviszik az összes adatot, és a kórházak személyzete is hozzászokik az új rendszerhez. Végül az időjárásról. A pára, illetve köd feloszlását követően majd túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, aztán napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Szeretettel szolgálni. Ez a keresztény életforma. Ferenc pápa homíliája a vasárnapi szenti avatási szentmisén. A pápa úrangyala imája és felhívásai. Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával szinódusi tapasztalatairól. Szeretettel szolgálni. Ez a keresztény életforma. Ferenc pápa homíliája. Vasárnap délelőtt a 11 damaszkuszi vértanú, valamint Giuseppe Allamano, Marie Leoni Paradis és Elena Guerra szenti avatási szentmiseien mondott homiliájában Ferenc pápa emlékeztetett Isten stílusára, amely távol áll a hatalomtól és a hírnévtől. Szolgálatból, szeretetből, közelségből, együttérzésből és gyengétségből áll. A szolgálat a keresztény életforma, tanította a Szentatya. A Szent Péter téren bemutató szentmisén Marcello Semeraro bíboros, a szenti avatási dikasztérium prefektusa apostolátorokkal együtt felsorolta a pápának a szenti avatandó boldogokat. Boldog Don Giuseppe Allamano, a konszolátor misszionáriusok és misszionárius nők intézetének alapítója, Elena Guerra nővér, a Szentlélek Oblátai kongregációjának alapítója, Marie Leoni Paradis nővér, a Szent Család kisnővérei kongregáció alapítója, és az 1860-ban meggyilkolt 11 damaszkuszi vértanú Manuel Ruiz López Ferences és hét szerzetes társa, valamint Ferenc Abdelmuti és Rafael Mazapki maronita világi hívek. Homíliáját Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból vett idézettel Jézus Jakabhoz és Jánoshoz intézett két kérdésével kezdte. Mit akartok, mit tegyek meg nektek?
Cosa volete che io faccia per voi?
Illetve, készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Jézus kérdéseket tesz fel, és éppen így segít bennünket ítélőképességünkben, a dolgok megkülönböztetésében, mert a kérdések feltárják nekünk azt, ami bennünk van, rávilágítanak arra, amit a szívünkben hordozunk, és amiről néha nem is tudunk, mondta a Szentatya, majd hozzátette. Hagyjuk, hogy az Úr nekünk, mindannyiunknak feltegye a két kérdést. Mit akarsz, mit tegyek meg neked, és tudsz-e inni az én kelyhemből? Ezeken a kérdéseken keresztül Jézus bemutatja a tanítmányok hozzáfűződő kapcsolatát és elvárásaikat a minden kapcsolatot jellemző fényekkel és árnyékokkal együtt. Jakab és János valóban kötődnek Jézushoz, de vannak igényeik. Kifejezik azt a vágyukat, hogy közel legyenek ő hozzá, de csak azért, hogy megtisztelő helyet foglaljanak el, fontos szerepet töltsenek be. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben, idézte Ferenc pápa az evangéliumi szakasz szavait. Nyilvánvalóan azt gondolják Jézusról, hogy ő egy győztes és dicsőséges messiás, és elvárják, hogy megossza velük dicsőségét. Jézusban látják a messiást, de a hatalom logikája szerint képzelik előt.
Secondo la logica del potere.
Jézus nem áll meg a tanítmányok szavainál, hanem mélyebbre hatol. Meghallgatja őket, és belelát mindannyiunk szívébe, és a mi szívünkbe is, fejtette ki homiliájában Ferenc pápa. Párbeszédet folytat velük, és két kérdésen keresztül megpróbálja felszínre hozni a kéréseik mögött rejlő vágyat. Először azt kérdezi: mit akartok? Mit tegyek meg nektek? Ez a kérdés feltárja a szívük gondolatait, napvilágra hozza rejtett elvárásaikat és a dicsőség utáni vágyakozás álmait, amelyeket a tanítványok titokban ápolnak. Majd a második kérdés elemezve a pápa rámutatott, hogy ezzel Jézus megcáfolja a tanítmányok messiásról alkotott képét, és ezáltal segíti őket, hogy megváltoztassák szemléletüket, vagyis segíti őket a megtérésben. Észak vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Így módon feltárja előttük, hogy ő nem az a messiás, akinek gondolják. Ő a szeretet Istene, aki elereszkedik, hogy eléri az alatta lévőket, aki gyengévé teszi magát, hogy felemelje a gyengéket, aki a békért és nem a háborúért munkálkodik. Aki azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. A kehely, amelyből az Úr majd iszik, az életének a felajánlása, amelyet szeretetből adott nekünk egészen a haláláig, a kereszt halálig, szögezte le homiliájában Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy akkor, kereszt halálakor Jézus jobbján és balján majd két lator lesz, akiket hozzá hasonlóan keresztre feszítettek, és akik nem hatalmi helyeket foglalnak el kényelmesen. Két rabló, akiket Krisztussal együtt szögeztek fel a fájdalomban, és akik dicsőséges helyen nem ülnek. A megfeszített király, az igaz ember, akit elítéltek, mindenki rabszolgájává válik. Ez az ember valóban az Isten fia volt, utalt Márk evangélista szavaira a pápa. Nem az győz, aki uralkodik, hanem az, aki szeretetből szolgál, hangsúlyozta a Szent Atya. A zsidókhoz írt levél is erre emlékeztet bennünket. Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Idézett a vasárnapi szentleckéből, a zsidókhoz írt levélből a Szent Atya. Ezen a ponton Jézus segítséget nyújtott a tanítványoknak, hogy megtérjenek, hogy megváltoztassák gondolkodásmódjukat. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. De ez ne legyen így azoknak, akik olyan Istent követnek, aki szolgává lett, hogy mindenkit elérjen szeretetével. Aki Krisztus követik, ha nagyok akarnak lenni, szolgálniuk kell, tanulva őtőle. A pápa ezután Isten stílusáról, vagyis a szolgálatról elmélkedett szentbeszédében. Jézus feltárja szívük gondolatait, vágyait, leleplezve olykor a dicsőségre, uralkodásra, hatalomra, hiúságra irányuló elvárásainkat. Segít nekünk, hogy többé ne a világ ismérvei szerint gondolkodjunk, hanem Isten stílusa szerint, aki utolsóvá lesz, hogy az elsőkké váljanak. Jézusnak ezek a kérdései a szolgálatról szóló tanításával együtt gyakran ugyanúgy érthetetlenek számunkra, mint ahogy a tanítványok számára, mutatott rá Ferenc pápa. De ha követjük őt, az ő nyomdokain járunk, és befogadjuk szeretetének ajándékát, amely átalakítja a gondolkodásmódunkat, mi is megtanulhatjuk Isten stílusát, a szolgálatot. Ne feledkezzük meg erről a három szóról, amelyek megmutatják Isten stílusát a szolgálatban: közelség, együttérzés és gyöngétség.
Vicinanza, compassione e tenerezza.
Erre kell törekednünk, nem a hatalomra, hanem a szolgálatra, hangsúlyozta a pápa. A szolgálat a keresztény életforma. nem egyfajta listája annak, hogy mit kell tennünk. Nem azt jelenti, hogy ha ezeket megcsináltuk, akkor azt gondolhatnánk, hogy befejeződött a munkánk, vége a műszakunknak. Aki szeretettel szolgál, az nem mondja, most már más valaki máson lesz a sor. A pápa végül felidézte az új szentek tanúságtételét. Az emberiség zaklató történelme során ők hűséges szolgák voltak, olyan férfiak és nők, akik szolgáltak a mártír halálban és az örömben. Ezek az új szentek megélték Jézus stílusát, a szolgálatot. Végül azért kérte bizalommal az új szentek közbenjárását, hogy mi is követhessük Krisztust, követhessük őt a szolgálatban, és a reménység tanúivá válhassunk a világ számára. A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a missziós világnapot, amelynek témája
La giornata missionaria mondale. In cui tema andate,
menjetek, és hívjatok mindenkit a mennyegzőre. A missziós igehirdetésnek az a feladata, hogy mindenkihez eljuttassa a meghívást az Úrral való ünnepi találkozásra, aki szeret minket, és aki azt akarja, hogy osztozzunk jegyesi örömében.
E che ci vuole partecipe della sua gioia sponsale.
Fejtette ki a Szentatya. Ferenc pápa ezen a vasárnapon is kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a háborútól szenvedő népekért, a meggyötött Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Ukrajnáért, Szudánért, Myanmarért és mindenki másért, és kérjük mindannyiunk számára, mindannyiunkért a béke ajándékát.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Most hallgassák meg interjúnkat Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával az ő személyes szinódusi tapasztalatairól. Stúdiónk vendége Kocsis Fülöp, hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolita, aki ebédszünetben ugrott át ide hozzánk. Biciklivel jöttél, és sakatya, mert legtöbbször úgy látlak téged a városban. Nem is egyszer láttalak.
Rollerra jöttem, mert egészen későn engedtek ki ma bennünket, ma különleges napon egyfajta lelki gyakorlat. De aztán szaladtam, és éppen találtam egy rollert, úgyhogy megint oda jöttem.
Most már így ismernek téged, hogy van itt egy keleti főpap, aki vagy biciklivel, vagy rollerre jár, és ez bizonyára a római zarándokok és turistáknak a tetszését megnyeri.
Én megmondom őszintén, nem tudom, mi ebből különleges, tehát ez egy nagyon jó eszköz, és hát a püspökök miért ne használhatnák ugyanúgy.
Igen, csak a római 2000 éves történetben ez nem egy megszokott jelenség. Záró szakaszához érkezett a szinódus az utolsó héthez, amelynek utolsó nagy feladata a záró dokumentum elkészítése, aztán majd a róla való szavazás. Előtte azonban egy személyes kérdés. A szinódus legtöbb részevője már tavaly is együtt tanácskozott, és a mostani három héttel együtt, majdnem két hónap, már eléggé jól ismerhetitek egymást. Milyen a hangulat a folyosón, a kávézóban, vagy éppen az utcán találkoztok írólerrel? Milyen a szinódus ember közelből?
Valóban nagy ajándék az, hogy olyan emberekkel találkozhatunk, akik a világ minden pontjáról jöttek, és barátságok is fűződtek egyébként. Megjegyzem, amikor a zöldfoki szigeteknek a püspökével még Budapesten találkoztam, futottam össze az eukarisztikus kongresszuson, utána aztán barátságot kötöttünk, és meg is hívott magához, nem tudom, mikor fogok elmenni a zöldfoki szigetekre, de minden esetre olyan emberekkel találkozhatunk, akivel vélhetően soha máshol, soha máskor, más körülmények között. De ez nem csak a különleges emberekkel való találkozás jelenti, hanem úgy, ahogy ez mindig is van, talál az ember olyan személyekre, akik úgy lelkileg közel vannak. Hadd mondjak egy másik érdekes találkozásunkat. Haddi Huda, szír katolikus szerzetes nővérrel ismerkedtem össze, és érezhetően nagyon közel voltunk így lélekben egymáshoz, és meg is hívott magához annak idején, ő Szíriából való. Egy évvel ezelőtt akkor nem nagyon lehetett remélni az, hogy valóban meg tudom látogatni őket, de aztán néhány hónappal később mégis kaptam egy meghívást Szíriába. Hát mondjuk sajnos a gázai háború miatt akkor hiába mentem el, mert elmaradt az az esemény, amire engem akkor hívtak, de ez lehetőséget adott, hogy a Marmusa monostorukban meglátogassam, rendkívül különleges és érdekes, egy nagyon ősi monostor, ahol ő lakott. Tehát ilyen barátságok szövődnek, és ezek is hozzásegítenek ahhoz, hogy az egyház sokszínűségét, gazdagságát közelről láthassuk, tapasztalhassuk.
Számodra egy keleti rítusú érsek számára a szinódus fogalma és gyakorlata sokkal ismertebb és otthonosabb, mint egyébként a latin rítusúaknak. Így van ez? És akkor miben tudtok ti a keleti rítusúak segíteni? Kérdezem.
Ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy a keleti egyházi vezetőkkel való találkozás is nagyon tanulságos mindnyájunk számára. Tehát azért Indiából Malabár, Malankár egyházi vezetőkkel megint nem gyakran találkozhat az ember, és itt most az ő beszámolójuk alapján sokkal közvetlenebbül megismerhetjük az ő egyházukat. Ők is keletiek, de hát nyilván azért nagyon mások, mint a mi görögadős egyházunk. És ez is óriási értéke a szinódusnak, hogy mi keletiek megismerjük jobban egymás egyházát. Aztán tavaly is így volt, tavaly egy kicsit méltatlankodtunk, hogy nem kapjuk meg a mi különlegességünk miatt azt a lehetőséget, hogy ez a különlegesség hangot kapjon, vagy megjelenjen a szinóduson, és menet közben változtattak.
Mármint, hogy keleti rítusúak?
Nem, a szervezés, tehát a szinódus elsőként hát nem nagyon tudott mit kezdeni azzal, hogy mi szeretnénk keletiek, akartuk, hogy a mi csoportunk, vagy egy külön csoportot alkothassunk, vagy legalábbis megfogalmazhassuk a magunk véleményét, és eleinte ezt nem túl jó szívvel fogadták, de aztán ez tavaly volt, módosítottak, és valóban egy külön keleti találkozót is összehoztunk, ahol aztán később be is került a záró dokumentumba a keleti egyházaknak egy-egy sajátos meglátása, illetve az érdekeinknek a megfogalmazása. Érdekes módon ez a mostani szinódus szövegéből kikerült, és ezt egy kicsit megint nehezményeztük, hogy miért nem, de én teljesen megértettem az egésznek a logikáját. Ugyanis tavaly nagyon sok különleges, sajátos kérdés, téma is jelen volt a szinóduson, és a pápa úgy döntött, hogy ezeket külön, speciális szakértők kezébe teszi, és 10 külön munkacsoportot szervezett, ahol ezek a vaskos, súlyos, tényleg az egyházat nagyon mélyen érintő nagy kérdések külön kapnak teret, nem pedig a mostani szinódusnak a részévé válik. És ezért ezt meg is értettük, hogy a keleti egyházak kérdése is egy külön kérdéscsoport, hiszen most is összejöttünk együtt, és akkor hát elkezdjük mondani, hadd áruljam el azt, hogy amikor Gucsaroti Bíboros összehívott bennünket, akkor Szabó Péter, mi görögkatolikus teológus kérte meg, hogy akkor Péter legyen szíves hozzá elő azokat a kérdéseket, amelyek a keleti egyházakat illetik. És akkor Péter nagyon fölkészülten elő is hozta, hogy mi mindenről lehetne beszélni. Aztán rájöttünk, hogy hát most ez a szinódus nem erről szól, hogy a keleti egyházak súlyos problémáit megoldja, hanem arról, hogy a mi keleti sajátosságainkat is hogyan lehet szinodálisan, vagyis lélekre nyitottan jobban befogadni. És ennek persze nyilvánvalóan van helye most is, hiszen a megváltozott világban több olyan keleti egyház van, amelynek a hívei nagy része, tehát nagyobb számban a régi történelmi területeken kívül élnek, tehát Kanadában, Egyesült Államokban, Európában, másutt, és ők is, a keleti egyház tagjai, hogyan kapcsolódnak a latin egyházba, a latin püspök hogyan tud kapcsolatot teremteni veli úgy, hogy ne csak annak örüljön, hogy na, végre katolikusok még többen vannak a templomban, hanem megőrizze a keleti identitását. Tehát a mi szempontunkból is nagyon súlyos kérdéseket is tartalmaz a szinódusi ebből a szempontból is. Túl azon, hogy a latin testvérek is megismerhetik a keleti egyházaknak a sajátosságot.
És atya, hol, melyik területen, melyik témakörben érezted, ez valóban a lélek munkája, és a szinódus jó felé megy.
Alapvetően a szinódusnak az irányát, lelkiségét én kezdettől fogva nagyon pozitívan értékelem. Nagyon sok mindenben meg kell újulnunk. Sokan azt mondják, hogy jó, hát mit segített ez rajtunk, amikor Sault megválasztották, akkor éppen a napokban olvastam a Bibliában, Sámuel könyvében, hogy ugye mit segített ez rajtunk. Hát a hitetlenkedőknek nem segít semmit, de akik bíznak az Istenben, az Isten hatalmában, azok meglátják az Isten csodáját. És igenis, mai egyházunknak nagy szüksége van arra, hogy jobban figyeljünk oda léleknek arra hangjára, amely esetleg a másik emberből szól. Olyan emberből szól, aki másként gondolkodik, vagy más felfogása van, mint amit én elképzelek, vagy én jónak tartok. Ebben nagyon sokat tanulunk, és amit hazavihetünk, hogy ezt a tapasztalatot osszuk meg az ottaniakkal. Már szervezem azokat a papi találkozókat, egyrészt a saját egyházmegyémben, a Nyíregyházi Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papságával is fogok majd találkozni, hiszen ez a feladatunk, mondja is a pápa sokszor, hogy vigyük haza azt a légkört, azt az atmoszférát, amit itt megtapasztaltunk a lélekben való beszélgetés, a lélekre való figyelés. terhelés során. És hát rajtunk múlik majd, hogy ráállunk-e erre a megújuló, megújítandó vonalra, amelyet a lélek fog vezetni, egészen biztos vagyok abban, hogy itt is a lélek munkájának a szemtanúi és együttműködői lehetünk, és ilyen értelemben minden egyes emberen otthon, az egyház minden megkeresztelt tagján múlik, hogy a lélekkel való együttműködésben rá tud-e állni erre a megújuló folyamatra, miszerint sokkal nagyobb nyitottsággal kell egymás felé fordulnunk. Ki lehet mondani azt itt ebben a rádióban, hogy Magyarországon annyira ketté vált az ország, az egyik így gondolkodik, a másik úgy gondolkodik, és ez nagyon erős lett, és ez sajnos az egyházban is beszűrenkedik, és ez az, aminek nem szabad teret adni, ha mindenki a lélekre figyel, nyilván ahhoz hívő és imádkozó alapmagatartás szükséges, akkor a lélek meg tud tanítani bennünket olyan dolgokra, amikre esetleg nem számítottunk, és a másiktól is tanulhatunk.
És csak, hogyha köszönöm ezt a személyes hangú beszámolót, és még sok lelki erőt.
Köszönöm szépen.
A Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató József történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Hitvalló című műsorban. A mai napon Jákob fiai közül a legfiatalabb, József, az álomlátó történetével fogunk megismerkedni. Ez a történet tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irítséggel, álmukkal és Isten különleges tervével. Jákobnak volt 12 fia. Ezt a történetét szeretném, hogyha elmesélnétek itt a rádióba. Ki hogyan emlékszik? 12 fiából melyiket szerette legjobban Jákob? Adél.
Jákobnak 12 fia volt, és Józsefet szerette közülük a legjobban.
Nagyon jó, köszönöm. És szerintetek miért szerette? Jázmin?
Mert öregkorában született.
Így van, ügyesen mondtad. És mit csinálhatott neki? Kicsit kiemelte őt a testvérek közül. Kornél.
Egy színes ruhát.
Egy színes köntöst, így van. Jelentősége mi lehetett ennek a köntösnek? Miért csináltatta neki? Mit gondoltok, miért volt különleges? Kamilla?
Mert ő ezt neki szívből csinálta, és adta.
Így van, nagyon jó. Szívből. Amikor a testvérei meglátták, hogy ebbe a szép színes köntösbe eléjük állt, akik kint voltak a mezőn, akkor mit csináltak a testvérek? Sári?
Haragudtak Józsefre.
Igen, irigyek voltak rá, igaz? Hogy az apjuk miért szereti őt jobban, mint őket, pedig ők is dolgosak, és ők is mindent megtesznek, és ezért irigyek voltak rá. Aztán egyszer ez a József álmot látott. Ki emlékszik, hogy mi volt az álom, az első álom? Tomi?
Hogy az ő szalma kötete egyenesen állt, és volt körülötte 12, ami megborult előtte.
Így van. Kévét kötöttek a mezőn, és az övé középen egyenesen állt, többieké meg meghajolt, és ezt elmesélte a testvéreinek, a bátyjainak. Testvérei hogyan szóltak hozzá? Ezután, Kornél?
Uralkodni akarsz rajtunk?
Igen.
Királyunk akarsz lenni?
Így van.
És ezért megharagudtak rá.
Megharagudt. Így van. Nagyon jól mondtad. És ki gondoltak egy tervet? Mi volt ez a terv? Sári?
Meg akarták őt ölni.
Igen. És aztán mégis az lett, hogy meg is ölték? Kamilla?
Júda nem akarta megölni, ezért kútba vetette, de utána meglátta, hogy jöttnek az egyiptomiak, és eladta a Józsefet rabszolgának.
Így van. Na és mi történt ezután? Gondoljatok arra, hogy most akkor hogy kellene ezt otthon nekik, az apukájuknak ezt elmesélni, hogy mi történhetett Józseffel? Mit találtak ki? Kamilla?
Levették Józsefről a köntöst, és úgy vetették kurdba, és úgy adták el, és a köntöst ő kecskevérből belemártották, és azt mondták az apjuknak, hogy meghalt.
Igen. Tehát akkor szomorú volt az apuka, hogy látta, hogy meghalt József, a legkedvesebb fia. Ezután a rabszolgának megvett Józsefet, Potifár vásárolta meg, és ő elvitte Egyiptomba. Mi történt itt Józseffel? Jó sora lett?
Annyira nem.
Mert? Miért gondolod?
Mert rabszolga lett.
Rabszolga, de ügyes volt. Ugye, azt olvastuk a történetbe, hogy ügyes volt, becsületes munkájáért megdicsérték, és felügyelővé tették. És akkor nagyon megszerették őt. De történt vele egy dolog, hogy a Potifár feleségének megtetszett, és megvádolta őt férjénél. Beárulta. Pedig ő ártatlan volt, Józsefnek nem volt semmi bűne. És mégis börtönbe vetették. Adél.
Ártatlanul került a börtönbe.
Igen, és mi történt vele ott a börtönbe? Többen is voltak a börtönbe. Kamilla?
Ott volt a királynak a pohárnoka, és furcsa álmot álmodott, és megkérdezte József ezt, hogy meg tudja fejteni az álmát.
Így van. És mi történt?
József megfejtette, és a Potifár...
Nem Potifár, hanem a fáraó. A fáraó álmodott egy furcsát, és ő szólt...
Hogy van egy fiú a börtönben, aki megfejtette az ő álmát is.
Nagyon jó, ügyes vagy. És akkor kikérte a börtönből a fáraó Józsefet, és elmondta neki az álmot. Tamás.
És a fáraónak az volt az álma, hogy jött 7 kövértehén, és 7 soványtehén, és a 7 sovány megette a 7 kövéret.
Így van. Mit jelentett ez? A Nílusból 7 kövér és 7 sovány tehén jött ki. Adél.
Az, hogy 7 évig gazdaság lesz, 7 évig szegénység.
Igen, nagyon ügyes vagy. Na, aztán mi történt, Peti, ezután? Így lett az álom?
Igen, így lett.
Be is teljesült. És mit mondott, amikor az egyiptomi fáraó mit mondott Józsefnek, hogy na most, ha ez így lesz, akkor te most leszel itt az intéző, és a gabonát, meg a finomságokat, ami most a 7 év alatt összegyűlik, azt raktározd el.
Igen.
És így is lett. Ekkor mi történt Kánaánban? Ugyanebben az időben. Kamilla?
Szegénység lett, nem volt se étel, se semmi. És elment a 10 bátyája,
igen,
hogy menjenek gabonát kérni a egyiptomiaktól.
Igen.
és kértek, és azt mondta József, hogy valami kémek, és csak fel szeretnék deríteni ezt az egészet.
Igen, fáraóra törtök, életére törtök? És mondták, hogy nem, uram, hanem azért jöttünk, hogy gabonát vigyünk, vásároljunk tőletek. És akkor meg is vették, minden rendben volt, vihették haza a gabonát, de a valamit kér tőlük József, Adél.
József azt kérte tőlük, hogy hozzá kell a legkisebb testvérét, Benyamit.
Nagyon ügyesen válaszoltál. És akkor szépen hazamentek az apjukhoz, meg Benyaminhoz, és tovább éltek. De aztán telt múlt az idő, újra szegénység lett, újra kevés volt a gabona, elfogyott az élelmiszer, újra elmentek Egyiptomba. És akkor mit mondott a nagy testvér Júda? Kornél?
Az, hogy amikor előzőleg voltak, azt mondta a földes úr, hogy hozzá kell a kisebb testvérüket, Benjamint is, majd ő vigyázz rá.
Így van, nagyon jó. És akkor el kellett vinni, nem akarták először, de csak el kellett vinni, elvitték Egyiptomba. Hosszú út után megérkeztek, és József vendégül látta őket. És amikor megkapták a gabonát, kifizették, akkor elindultak hazafelé. Mi történt ezután, Tamás?
Hogy Benjaminnek a zsákjában találtak egy ezüst poharat, és arra vádolták, hogy ellopta.
Igen, ki rejtette ezt az ezüst poharat bele előre a zsákjába?
Kamin. József.
József, így van, Józsefnek egy szolgálója, azt mondta neki, hogy rejts bele. És aztán a testvérek az úton, ahogy megálltak, a szolgáló utánuk futott, kinyitották a zsákjukat, és mit mondott az egyik testvér, Kornél?
Az, hogy akinél megtalálják az ezüst poharat, azt öljék meg, de amikor megtalálták a Benjamin zsákjába az ezüst poharat, mondták, hogy ne öljék meg, a Júda mondta, hogy ne öljék meg, mert a legkisebb testvérük az meghalt, és a szomorúságból akkor belehalna az apjuk.
Így van, ha ő is meghalna. Mert felfedték a titkot, hogy volt nekik egy József nevű testvérük, aki egyszer meghalt, és ezután, ha most Benjamin is meghalna, hát az apja bánatába belehalt volna. Ekkor már József nem bírta tovább, sírva fakadt, és megölelte a testvéreit, és elmondta nekik, hogy...
Hogy ő a testvérük, akit számviszek ide rabszolgának.
Így van. Nagyon jó. Ügyesen válaszoltatok. És akkor a bátyai mit csináltak?
Oda mentek hozzá, és megölelték.
Igen. Megölelték, és féltek is egy kicsit, hogy vajon most mi lesz, de aztán megbánták a tettüket, és erre még József azt mondta nekik, hogy gyertek közelebb, és ne nyugtalankodjatok, ne tegyetek magatoknak szemrehányást emiatt, hogy eladtatok, mert Isten azért küldött előre engem, hogy megmentsem a ti életeteket. És menjetek atyánkhoz, és mondjátok meg neki, hogy Isten engem Egyiptom urává tett. És odahívta őket az egész háza népével, és a fáraó is megtudta József történetét, és meghívta Jákob egész családját, Egyiptom földjének legjavát adta nekik.
Szeressenek, s hogy szeressek másokat, panaszkodnék én szívesen, de úgyis tudod már, csak azt kérem, hogy légy velem, tudom a többi szóért kár. Sokszor hűtlen vagyok én, irgalmadat tékozta tűtlenségemért, beismerem. hazavársz, te legyél az otthonom, ápolj, véd,
gondoltok, hogy mit jelenthetett ez az álom? Például még egy álmot látott, nem csak ezt a kévéset, hanem még egy másikat is, hogy a nap és a hold és 11 csillag hajolt meg előtte. Mit jelenthetett ez az álom? Tamás?
Ugyanaz, amit a Szalma kévés jelentett,
hogy, igen, hogy
a 12 testvér lehajolt József előtt.
Igen, és az átvitt értelemben, hogy ő lesz az uralkodó, és ő hozzá fognak jönni. És tényleg valóban beteljesült, mert a testvérek ő hozzá jöttek, és ők akkor nem ismerték fel, de meghajoltak, és kérték tőle ugye a gabonát, és vitték haza. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Tehát álomfejtő volt, és börtönbe is volt. Látjátok, váltakozik, tehát ahogy Péter mondta az elején, nem volt valami jó élete Józsefnek. Igen, mert először mi történt? Először irigyek voltak rá, eladták őt, aztán kiszabadult, mert börtönbe is került, de a börtönből kiszabadult, tehát váltakozott, hol pozitív, hol negatív szakasz következett az életébe, hol jó, hol rossz, hol utána a rossz mindig jóra változott, tehát az Isten mindig vele volt, és a végén minden jóra fordult. Ahogy mindig tanuljuk hittanórán is, hogyha a jó Istenbe bízunk, akkor az Isten megsegít bennünket, még ha valami rossz is. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik, még a rosszból is tud a jó Isten jót tenni. Szerintetek mit érzett József, amikor meglátta testvéreit? Legelőször. Adél?
Boldog volt.
Lehet, boldog volt, megismerte őket, igen. Vagy lehetett akár mérges is, dühös is, hogy ide jöttetek, na lám, lám. Mérges is lehetett, de boldog is, de aztán nem mondta el a titkot, hogy én vagyok, rögtön nem fedte fel a titkát, és aztán a legvégén, már mikor látta, hogy milyen szomorúak, hogy Benjamin nem merik otthagyni, akkor elmondta, hogy bizony én vagyok József, és megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesült a család, ez nagyszerű példa volt a megbocsájtásra, igaz? Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik ez az állítás. Az első kérdésem, ő különösen szerette Józsefet, és színes köntöst adott neki. Ki lehet ő? Tomi?
Jákob.
Nagyon jó. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Kire gondolhattam? Korné?
József.
Nagyon ügyes. Ki volt az a testvére, aki védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabának? Adél?
Júda.
Júda. Nagyon jó. Ki volt a legkisebb testvér? Jázmin?
Benjamin.
Így van. Ügyes vagy. Kit kért meg József, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Kamilla?
Egy szolgát.
Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Peti?
A testvérei.
Így van. Ügyes vagy. Ő volt az, aki álmot látott a kövér és sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehet ő? Sári?
A fáraó.
A fáraó. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet. Mondjatok két példát a történet alapján. Elmondtátok szépen a történetet a bevezetőben, és most mondjatok egy példát. Kamilla.
Potifár vásároltam meg, kiszabadult a börtönből.
Így van, nagyon ügyes vagy. Mert ha Potifár nem vásárolja meg, akkor ő lehet, hogy még most is ott a kútban van. De aztán onnan majd valahogy kiszabadul, és lehet, hogy más sorsa lett volna. Ez volt az első. És a másik pedig, amikor kiszabadult a börtönből. Nagyon ügyesen válaszoltál. Volt-e nektek olyan az életetekbe, amikor ti veletek is valami hasonló történt, irigy volt valaki rátok, vagy a testvéretek, vagy éppen ti voltatok, ti nehezteltetek a másikra, mert ő többet kapott, és te is szerettél volna olyat tesóddal kapcsolatosan például. Kamilla?
Amikor tegnap megjött a maszk, és azt mondtam, hogy neki adom, de mégsem is ő azt nagyon szerette volna.
Na, ilyen bátor a testvéred, és ő is szeretett volna olyan maszkot, és akkor láttad rajta, hogy egy kicsit irigyli.
Na, hát igen, de nagyon ijesztő nézett ki rajta.
Nagyon ijesztő, de akkor te rajtad is ijesztő.
Hát, de túl nagy volt az arcomra.
Igen. Na, köszönöm, hogy elmondtad. Van-e még, aki szeretne ezt hozzáfűzni? Kornél.
Egyszer volt olyan, hogy kaptam én egy olyan játékot, amit tesómnak nagyon kellett.
Igen.
És az volt, hogy mindig ő játszott vele.
Odaadtad neki, te kedves voltál.
Hát, igen. Én odaadtam neki, és az volt, hogy azt egy tesóm azt mondta, hogy az enyém, és akkor így elkezdett vele játszani magával, és mondom, hogy ez az enyém volt, és az volt, hogy...
Tönkretette?
Nem tette tönkre, csak nem adtam oda neki, és elvettem tőle, és mérre esett rám, de aztán kapott hasonlót tőlem.
Igen.
Születésnapjára, és akkor ürült neki.
Jaj, de jó. Akkor utána jó lett a vége, megnyugodott, hogy neki is lett olyan. Nagyon ügyesen elmondtad, köszönöm. Adél, neked az életedben mi volt?
Hogy egy szerettesom engem megirigyelt, hogy én több ajándékot kaptam, mint ő, ezért odaadtam néhányat neki.
Jól van, ügyes voltál, hogy te is adsz abból, mert neked is ikertestvéred van, és úgy érezted, hogy neki is jár abból, amit esetleg te többet kaptál. Megköszönjük a mennyei atyánynak, hogy adta nekünk ezt a József történetét, és megtanított bennünket arra, hogy minden nehézség ellenére is bízhatunk a terveidben. Az Úr velünk van. Köszönöm, Istenem, hogy mindig velem vagy a nehézségekben, és segítesz. Segíts minket, hogy mi is megbocsájtsunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és mindig hűségesek maradjunk hozzád. Az lesz a kérésem most erre a hétre. Én egy ilyen heti feladatot adok nektek, hogy most ne bosszankodjatok, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnétek, ha nem mennek úgy a dolgok, hanem próbáld most a Jóistenre bízni, hogy imádkozzál, és bízd magadat Istenre. Minden gondolatodat bízd a Jóistenre, és majd ő megsegít. Minden évben az egyház meghirdeti, hogy október 18-án arra hívja a gyerekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, a világ békéjéért. Azt tudjátok, hogy a világban most háború van, valamelyik országban, igaz? Tamás, te elmondanád, hogy te melyiket tudod?
Az egyik Ukrajna és Oroszország, a másik Jordánia és Izrael.
Így van, nagyon ügyes vagy. Bizony, és ezért nagyon jó lenne, hogyha már lassan befejeződne a háború, és ezért nagyon sokat tehetünk, mi gyerekek is, meg felnőttek is, ha imádkozunk. És a rózsafűzért imádságot kéri tőlünk a szűzanya, hogy ezt a rózsafűzér imádságot minél gyakrabban imádkozzuk. És ti az iskolában is nagyon szépen megtanultátok, hogy hogyan kell imádkozni, és a múltkori nemrégi adásban is itt megmutattátok, hogy nagyon szépen tudjátok. És arra szeretnélek kérni benneteket, hogy majd az iskolába is, amikor 18-án együtt imádkozzuk, akkor ti is vegyetek részt benne. Pió atya szavaira emlékezve, amikor 1 millió gyerek imádkozza a rózsafűzért, megváltozik a világ. Mária az első világháborúban is megjelent 3 kis pásztor gyermeknek, Fatimában, és ott is ezt kérte, hogy minél többet, ha lehetőleg minden nap imádkozzátok a rózsafűzért. A műsor végén arra kérlek benneteket, hogy mondjunk el mi is egy üdvözlégy Máriát, és mondjunk hozzá egy titkot, jó? Azt a titkot mondjuk, hogy aki érettünk, vérrel verítékezett. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Aki érettünk, vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató József történetéről beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszakai kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 33. majd Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét sugározzuk. 1 órakor regionális híreinkkel és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Egri Reuma Kórház munkája, az ott elérhető terápiákról beszélgetünk, az adás második felében pedig az egészségügyi intézményben elérhető gyógytorna kezelésekről lesz szó. 3:05-kor kezdődik Közélet című magazinunk, melyben a Fehérbolt nemzetközi napja alkalmából különböző szűrővizsgálatokra, személyes találkozásokra beszélgetésre hívja a tagjait és az érdeklődőket. A Vakok és Gyengéllátók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete. Az egyesület elnökével, Barnócki Gáborral beszélget a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
az Úr akarta összetörni őt, és mivel áldozatul adta életét a bűnökért, meglátja hosszú nemzedékek ivadékait, és Isten akarata ő általa teljesül. Olvasom Izaiás proféta könyvében. Sok keresztény számára a kereszt formája annak, hogy Isten megsértett igazságát végtelen áldozattal kell kiengesztelni, így a kereszt sokak szemében olyan magatartás kifejeződése, amely a tartozás követelés viszonyán alapul. És még az az érzés is felmerül, hogy ez a kiegyenlítés valójában kis csúsztatáson alapul. Isten titokban bal kézzel odaadja azt, amit aztán jobbjával ünnepélyesen elfogad. Néhány imaszövegből pedig éppenséggel olyan istenkép bontakozik ki, akinek engesztelhetetlen igazságossága ember áldozatot, saját fiának áldozatát követeli. És az ember borzadva fordul el az olyan igazságosságtól, amelynek sötét haragja elveszi a szeretet hitelességét. Amennyire elterjedt ez a felfogás, annyira hamis. A Bibliában a kereszt nem a megsértett jog mechanizmusának eseménye. A Bibliában éppen ellenkezőleg a kereszt a szeretet határtalanságának a kifejeződése, azé a szereteté, amely mindenestől adja magát. A kereszt olyan esemény, amelyben a cselekvő tökéletes összhangban van cselekvésével, a kereszt egy olyan élet kifejezője, amely egészen másokra irányul. Istent meg kell találnom, el kell jutnom hozzá. Van-e valahol akadály, amely elzárja előlem az utat? Az üdvösség első jó híre, az evangélium üzenet nem csak arra oktat, hogy van járható út az Istenhez, hanem mindenek előtt arra, hogy az út mindenütt járható, csak egyenesen előre kell menni igaz őszinteségben. A lelki élet igazi örök jelszava a mindennél bővebben. A végleges mérték a túláradó, jól megtelt mérték. Add, Uram, hogy keresztetet megértsem. Add, hogy elfogadjam. Add, hogy szíved jobb megértéséért hordozzam. Mennyei Atyám, Fiat szíve nyilvánította ki a te ember szeretetedet. Nem tudnám, hogy ki vagy, ha nem nyilvánítottad volna ki magadat Fiad emberi szívében. Ha lelki szemem végtelenségedre tekint, akkor határtalanságod megzavarja látásom. Világosság helyett sötétség vesz körül, de ha Krisztus szívére tekintek, akkor igazán tudom, hogy szeretsz.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél a atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussal.